Én rendes paraszti származású ember vagyok. Szülővárosom Zalaszengló, mert csak ott volt szülőotthon, de én Zalaudvarnakon nőttem föl, és azt a helyet tartom szülőfalumnak. Csodálatos vidék, gyönyörűség, mikor az ember újra megérkezik és meglátja a táblát. A családom nagy családos, nagyszülők, sok testvére rendelkező nagyszülők. Édesapám nagyon fiatalon árván maradt, ezért egy picit megkeményedett. Édesanyám kántoroskodott. Nagyon beteges gyerek voltam. Többféle állandó jellegű betegségem volt, állítólag mindenféle ilyen nyavaja, utolért vérátömlesztéstől kezdve egy csomó minden volt iskolamban. Azt tudom, hogy akkor, amikor a többiek nagy szája lették a fagyit, én nekem elég volt ránézni, és a mandulám olyan nagy lett, hogy arról kódultam, úgyhogy ezzel számolni kellett. Éppen ezért nagyon félrettek, nagyon óvtak. Én nem tudtam se fára mászni. Mindenkinek köszöntem. Hála Isten, sajnos jó tanuló is voltam. Voltam kisdobós, úttörő. Én voltam a minta kölyök, hogy álltam minisztrálni. Sőt, egy időben csak én voltam minisztráns. Sőt, teljesen természetes volt számomra, hogy megyek és vagyok, és a plébánusul számíthat rám. Nem tudok visszaemlékezni arra, hogy elvárták volna. Apu tiltott, tehát ő nem várta el. De mellesleg nagyon büszke volt arra, hogy a fiát emlegetik, hogy minisztrám. Én nagyon-nagyon egyszerű vallásos környezetben nőttem föl, imádságok között. Tudatos megélése a hitemnek az a gimnázium elején van. Amikor én elkerültem Esztergomba, akkor ott számomra hatalmas váltás volt az, hogy jó, el lehet menni, ott vagyok a misém, természetesen, de hogy tudatosan én döntök, hogy le kell menni, és ott lehetek meg, stb. Az akkortól van. Hát a hitemnek a megismerése, a hit tényeinek a megismerése, az teljesen egyértelműen Esztergomhoz kapcsolódik. Ott különleges világba csöppent az ember. Otthon engem nagyjából kiszolgáltak. Nagyon nehéz volt megélni, az osztály elsőből sokadik lettem, mondjuk ettől még én azért nekiálltam tanulni. És hát ami nagy élmény volt, ott lenni. Én nem tudatosan készültem a papságra. Én úgy mentem oda, hogy én nem akarok pap lenni. Szó se lehet róla. Most így utólag visszagondolva, azért az úr nagyon erőkészítgette ezt az olvasmányokkal, azzal, hogy megszoktam azt, hogy teljesen természetes volt, hogy a szüleim, nagyszüleim szavának engedelmeskedjek, hogy akarjam a jót, de az legyen a sik, hogy én milyen hülyeséget tudok csinálni. És hát nagyon-nagyon jó környezet volt az osztály. Nagyon nagy szeretettel gondolok vissza az osztálytársakra. Nagyon sok mindent megéltünk együtt. A különböző kérdések férfias rendezésétől kezdődően az egymás szolgálatáig. Én igazából azt mondom, hogy sodródtam. Sokáig nem volt tudatos döntés bennem a szerzetessége papsága kapcsolatosan. Amikor harmadikosok voltunk, akkor azért Ágoston atya az osztályfőnököm kezdte élére állítani a dolgokat, hogy te akkor most már amit kéne mondanod, hogy akkor most mit is akarsz csinálni. Én igazából azt mondom, hogy sodródtam. Sokáig nem volt tudatos döntés bennem a szerzetessége papsága kapcsolatosan. Igen sokan szurkoltak azért, hogy ez a gyerek maradjon. Maradjon itt ferencesnek, szerzetesnek. Esze is van, el tudja végezni az egyetemet is. Ugyanis a mostani világgal szemben akkor fordítva gombolódott a kabát. Először tanárnak kellett lenni ahhoz, meg papnak, hogy szerzetes lehess. Mert volt a keret. A keret arra szolgált, hogy fönntarthassuk a gimnáziumokat. Nagyon sok olyan paptestvérről, Esztergomi Ferences gimnáziumban végzett paptestvérről tudom, hogy Ferences szerzetes lett volna, ha nem kellett volna egyetemet végeznie. De hát ezt nem tudta vállalni, ezért ő nem jelentkezhetett. Úgyhogy így érkeztem el az érettségig, beadtam a jelentkezést. Ott egy kis gond, mert az egyházban ugye 21 év a felnőtt korhatára. Édesapám nem írta alá a beleegyezést, a szülői beleegyezést. A szerzetes. Rendben. Ő azt mondta, hogy ha egyházmegyés pap leszek, akkor eljön sekrestésnek. De ő igazából mást szánt nekem. Az biztos, hogy nem tetszett neki, hogy kódis barát. Az akkori tartományfőnök bátorsága, Ernő atyának a bátorsága volt az, hogy mégiscsak felvett. Magyar tettem, szakos lettem a bölcsészkarom. Hála Isten, magyart nem kellett túl sokat tanítanom, sőt, megúszták a gyerekek. Mikor 81-ben megkezdődött a újonc évem, Pasaréten, nagy esemény volt, mert Ernő atya, az akkori tartományfőnök atya meghívta generális atyát. Aztán utána jött egy nagyon gyönyörű novicius év, egyszerű, de különleges időszakával. Megtanultunk sok olyan mai napig használatos dolgot, ami nagyon fontos az ember életébe. Mondjuk engem nagyon zavart az énektanulás, mert nagyon fahangom volt. Engem általános iskolás koromban azt mondta a tanító bácsi, hogy Ferikém, de jó, hogy nincs macska a teremben, mert kinyába letépte volna a függönyt az osztályterembe. És ezek után nekem nem sok kedvem volt énekelni. Itt meg kellett. És hiába gyakoroltam én sokat, eltalálni, hogy hol jár az orgona, meg az én hangom, dehogy. Hát, hogy sikerült. Ergo, én azért elég sokat szenvedtem ettől. Amikor egyszer későbbi beszélgetés során mondtam, hogy engem az imádkozásban zavart. Tehát az imádság megélésében, átélésében. Az a félelem, hogy jaj, most nekem énekelni kell, ezen elég nehezen jutottam túl. Most már sikerül, ahogy sikerül, úgyse szólnak. De hát ez van. Volt egy nagy szombati vigiliás szertartás, amire köteleztek, hogy én legyek a fő celebráns. Oké, de akkor mindent éneklek. És szegény Dobszai Laci bácsi kísérte Esztergomba orgonát. És azért utána oda mentem, hogy Laci bácsi ne haragudja, hogy össze-vissza énekeltem. Azt mondja, nem, az egészben jó rendszer van, csak azt nem tudom, hogy miért váltogatod a durt és a mót. És akkor, amikor látta, hogy nézek, nem tudod, mik adnom el. És akkor megkérdeztem más testét, hogy most akkor mi is ez, mondták, hogy hosszú. Előtérből villámcsapásként 83. augusztusában megkaptam a behívómat. Én azért nem tehettem 1985-ben örökfogadalmat, mert addig eltelt három évből másfelet lentiben a laktanyában töltöttem, és ez nem számított be, akárhogy is nézem a kóstoli időbe. Hát én nagyon sokáig vártam, hogy egyszer most mondják, hogy Szabó mit keres maga itt, menjen a fenébe, másfél év után mondták is. De nem bánom, hogy voltam katona. Számomra nagyon fontos időben jött a Jóistennek egy ilyen figyelmeztetése. Én azt gondolom, hogy ha nem kell bevonulnom katonának, akkor elvisz az egyetem és a tudomány. Nagyon fegyelmezetlen voltam, mert nem úgy végeztem az egyetemet, ahogyan azt elvárták tőlem a rendben. Az eredményeim nem voltak túl rosszak, sőt jók voltak, csak én túl sok időt töltöttem én mással. Nem mentem haza időben, elmentem titokban, moziba. Nem várt volna a javamra. És én valószínűleg elkallódok és lemorzsolódok, ha Jóisten nem lép egy ilyen egyszerű dolgot, hogy na, akkor vigyenek egy katonának. Nagyon jó barátokra leltem a katonaságnál, nagyon sok mindenkit meg tudtam ismerni. Az emberismeretem, az emberekhez való hozzáállásom sokat változott, és azt nagyon jó volt megtapasztalni, hogy egy bizonyos vonatkozása az embernek, ami az Istennel való vonatkozása, az mennyire ki tudja emelni a tömegből. Egyik alkalommal beszélgettünk egy irodában, és hát szittak bennünket, hogy aléhűtő papok semmit se csinálnak, és minek őket egyáltalán életbe hagyni. Zászlajparancsnokunk, akit nagyon szerettünk különben, mondta, hogy atyák, ugye mindenkit, reformátust, evangélikust, rabbi képzőst, római katolikust, mindenkit atyának hívtak. Atyák magukat a első harci riadókor lelőni. De miért? Úgyis megtagadják a parancsot, nem? Magunknak is könnyebb, nekem is. Hát bizony, mikor az embert ilyen közvetlenül megérinti, hogy te jó ég, 1984-ben több alkalommal később fújták le a harckészültségi riadókat, mint szokták. De jó ég, hát mint valahol elég dicsőítenül fogjuk végezni. Állapotot azért nehezen viseltük, de valahol nagyon büszkék is voltunk rá. Addig, amíg a többiek vágták a centit, ugye 150 centi, addig mi elkezdtük a zsoltárokat mondani, mert az is 150. Különben nagyon érdekes volt a viszonyunk, mert becsültek bennünket. Kicsit ez a UFO-szerű, hogy úgy nézünk rá, mint valami földön kívülire, tiszteljük is, böcsüljük is, de nem, nem, hát ez nem a mi ügyünk.
És akkor a katonai évek után?
85. szeptemberében tudtam folytatni az egyetemet. Első órán bemutatkozáskor elmondtam, hogy ki vagyok. Abszolút tudomásul vették. Olyan szinten, hogy megbíztak az emberben, tehát megkérdeztek olyan dolgokat, amiket mástól nem nagyon. Igazából a papi funkciónkban mielőtt felszenteltek volna az ilyen kérdéseken keresztül szoktattak bele. Te mit gondolsz arról, hogy? És azt gondolom, hogy a Jóistennek ez egy különleges kegyelme, hogy ilyen egyszerű helyzeteken keresztül készített fel arra, hogy majd fordulnak az emberhez emberek, hogy mi is a vélemény atya erről? Örökfogadalomra 87 őszén került sor. Úgy értem meg, mint az esküvő előtt a ifjú párok. Hogy jó lesz ez nekem? És akkor jönnek a kísértések. Újra meg kérdeződik, hogy akkor most tényleg vállalod? Akkor most tényleg tiszta szándékkal vállalod? Igazából az örökfogadalom letétele, az nem azt jelenti, hogy leteszem egyszer és mindenkorra, azt nem kell vele foglalkozni, hanem a mindennapi döntést jelenti az Úr mellett. Ha holnap reggel fölkelek, akkor is azt tudjam mondani, hogy Uram, a tiéd vagyok. Nagyon sokszor megismétlem magamból, hogy Uram, ne engedd, hogy visszalopjam magamat a fogadalmomból, és nem téged akarok figyelni. Utána jött 88, nagy büszkén bejöttem a újonnan megválasztott tartomány főnökatyához, Kolosatyához, hogy Kolosatya, megvan a szigorlat, lehet velem számolni. Még a napra is emlékszem, június 24-e volt, még később azért lesz jelentősége még az életemben, és ugye az történt, hogy megjegyeztek Esztergomba. Esztergomba úgy helyeznek el, hogy tanárnak kell lenni. Nem voltam még pap. Nem volt még meg a diplomám. Egyetem 5. évét úgy végeztem, hogy átmentem levelezőre. Teológiát kellett tanulni, szakdolgozatot kellett írni. Volt egy gyönyörű, jó osztályom, 48 fővel. Tanítottam életem egyik legboldogabb éve, és a végén még pappá is szenteltek június 24-én. Én eleve egy kapcsolatokat nagyon nehezen teremtő, magába zárkózott voltam. Amikor Esztergomba kerültem, akkor megéltem egy nagyon-nagyon nehéz pillanatot. Mert diákként mindig másképp látja az ember azt a részt. De a katedra túloldala az egy egészen más vonatkozás. És amikor az ember először áll 300 diákkal szemben az ebédlőbe, nagyon megható volt, de ugyanakkor éreztem, hogy ez egy ilyen tűzkeresztség. Nagyon-nagyon nagy kegyelem volt számomra, hogy taníthattam.
Diákjaid közül kerültek ki.
Nagyon megtisztelt az Úr azzal, hogy az osztályomból is vannak, akik a papi szolgálatot választották. Két görög, két római. 97. július 1-től, mint provinciai titkár és provinciai ökonomus. Fölkerültem Margit körútra. Ez olyan dolog, hogy a gyerek helyett a gyerek aktájával kell foglalkozni. Mindig is hajlamom volt az adminisztrációra, tehát azért nem volt ez olyan extra választás. Örültem annak, hogy a Margit körúton misészhettem, gyomtathattam, részt vettem a plébánia életében. És van egy másik különleges dolog, aminek viszont nagyon örülök, hogy attól kezdődően nagyon rendszeresen jártam le Mátvelebé-Szentkútra gyomtatni. Évek hosszú során vasárnapról vasárnapra. Az egy nagyon nagy áldása a papi életemnek, hogy gyomtathatok. Nagyon szeretek gyomtatni. Nem azért, mert titkokat ismer meg az ember, hanem egyszerűen azért, mert különleges módon élheti meg a Jóistennek a jelenlétét. Olyan jó megélni, hogy az emberen keresztül tud segíteni a Jóisten a Szentlélek segítségével, sorsokon, nehézségeken. 2001-ben volt az életemben egy olyan változás, ami kimozított. Várnagy Jakab tartományfőnök atya egyszer úgy fogalmazott, hogy a Józsi az nem tud egyszerűen tenni dolgokat, hanem neki múlik, és mint a nehéz dobozt fölkapja a vállára és viszi. És az úr szeliden átnevelt. Adta ezt a tisztességes betegséget, egy autoimmun betegséggel küzdök, sok ízületi gyulladás, pikkelysömörre a kísérve, és meglassultam. Nem tudok menni, ugrálni úgy. Néha tényleg meggondolom, hogy felálljak egyáltalán, mert fáj. Nem dicsekvésként szeretném mondani. És igen, így is vezetett az úr, hogy akkor nyomtatni azért lehet. És hát ebből következett egy olyan csodálatos élmény, ami azért a saját sorsomon is összefügg. Hirtelen elkezdtek megszaporodni azok, akik más kérdést is feltettek, mint a gyóntatás, és észrevétlenül kialakult egy olyan kör, akik számítanak arra, hogy megkérdezhetik, megbeszélhetjük. Ezt talán klasszikusan rákivezetésnek lehetne hívni, ember megpróbál segíteni, tanácsot adni, hogy azt, amit ők megélnek, azt hogyan láthatja a Jóisten. Lelki értelemben láthatok születéseket, újjászületéseket, lendületet, és ez a számomra az, ami igazán nagy kitüntetés, hogy az Úrnak ilyen szinten munkatársa lehetek. Aztán, amivel még nagyon jó tapasztalataim vannak, azok a házastársak összebékítése, kibékítése, tanítgatása. Ez Isten csodája. Nagyon jó látni az idős szerzetes testvéreket, hogy érdemes megélni azt, amit megfogadott az ember, mert lám, ennyi után is boldog, ez számomra nagyon csodálatos.
Boldog ember.
Igen. Azért vagyok boldog ember, mert érdemtelen voltam ellenére az Úr rám tekintett, és nem csak, hogy megjelölt a üdvösség olajával a keresztelésemkor, hanem méhek is olajat rám kenetett az ő szolgájával, a szentelőpüspökkel. És azért is nagyon boldog vagyok, mert megélhetem. Mert nem tudtam visszaszedni magamat. Nem tudtam eltérni az Úrtól, mert az Úr vezet, velem van, visz. És ez nagy boldogságot történik.
Dicséretes, Jézus Krisztus.
Mindörök, jó.
Kedves hallgatóink, Szabó József atya tanúságtételét hallották. A tanúságtételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották. Hírpercek.
Rövid híreinket hallják. A mikrofonnál Szigler Lujzi.